Dicsőség az Úrnak. Én is ezt szeretném mondani, hogy amióta pár hét óta ezzel a témával foglalkozom, és a foglalkozásat nem azt értem, hogy csak szeretném már megérteni, hanem szeretném cselekedni. Tehát szerintem elérkezett az az idő az életünkbe, hogy rengeteg üzenetet hallottunk, és most már nem azt szeretném mindig mondani, hogy ezt meg kell értenünk, gyerekek, testvérek, ezt meg kell értenetek. Azt akarom mondani, hogy ezt meg kell cselekednetek most már. Nem? Tehát én azt gondolom, hogy tehát engem annyira fölbátorított ez az egész üzenet, és szeretném én is azt mondani, hogy egyszerűen repes a szívem, egy olyan szent izgalomban vagyok emiatt a téma miatt, és úgy érzem, hogy ez a téma az, mint hogyha a tízesbe beletrafáltam volna. Tehát pont a közepébe. Mint hogyha szó szerint belelőttem volna a tízesbe ebbe a témába. Úgy érzem, hogy minden összeállt az eddigi keresztény életem során, és sokan lehet, hogy azt gondolják, amikor kimondjuk ezt, hogy papság, pap, és a testi ember számára ez ilyen félelmetes, és elgondolunk egy ilyen fekete reverendás 60 év körüli bácsit, kopasz, a fején ott van valami, és akkor ott van egy fal, és ott valaki vallja meg a bűnöket, vagy rágondolunk egy templomra, egy hideg templomra, beöltözve ilyen áriázó férfiak, öregek, mindegyik öreg, mert fiatalok nincsenek az egyház, a katolikus egyházban, most már egyébként van, most már azért van, tehát azért csinálják ám ott az evangelizációt. Tehát azt szeretném mondani, hogy a papság üzenete jó üzenet. A papság üzenete nem a katolikus egyházhoz köt bennünket, ezért rögtön az elején jó lenne, hogyha az elménket ezen a területen megújítanánk, hogy ez a legfontosabb üzenet. Én úgy érzem most, hogy ez a legfontosabb üzenet, amit Krisztus szól hozzánk, és nem csak hozzánk, szerintem más gyülekezetekben is, és a világ nagyon sok pontján ez egy központi üzenet. Ezt azért mondom el, mert úgy érzem, hogy az elménket nagyon meg kell újítani az Úrnak ezzel kapcsolatban, hogy megértsük ennek mi a lényege. Összefoglalnám a múlt heti alkalmat, hogy összekössem ezzel a mostanival. Örüljetek ennek, ez egy fantasztikus dolog, amikor egy fiatal, 15 évesen befogadja az Urat a szívébe. Ennél nagyobb öröm nem lehet egy szülőnek az életébe, hogy ez megtörtént. És szeretném föltenni azt a kérdést, amit ő föltett, vagy elmondani azt a kérdést, nagyon tetszett. Megkeresztelkedett vízzel hetek óta, hónapok óta itt ül az Isten tiszteleten, mint gyermek, és hiszem, hogy van ennek ereje, és az Úr tudott hozzászólni. Azt kérdezte rögtön tőlünk, hogy leírta, hogy mi a kérdése. Azt szeretném megkérdezni neki, mi az elhívása. És engem egy olyan öröm töltött el, hogy ez már az elválasztásnak a jele. Drága testvéreim, ez az elválasztódásnak a jele. Hogy ő már tudja, hogy ki van választva. Már tudja, hogy van egy cél az érdekébe. Az igét mondtam neki bátorításul, hogy az Istent imádd, és csak utána szolgálj. Azt a tanácsot adtam neki, hogy ha az elhívását keresi, akkor először azt az elhívást ragadja meg, hogy Isten kiválasztotta őt, már elválasztotta. Az anyamékben, hogy dicsérje, magasztalja az Istent, hogy a kegyelme dicsőségének a magasztalására hívott el bennünket az Úr. Ez az első elhívás, amit mindenkinek be kell töltenie. És ebből nő ki minden. Amen. Ez a legfontosabb, amit meg tudsz tenni. Ne azzal törődj, hogy most székpakoló vagy, prédikátor vagy, mit kell csinálnod, azzal törődj, hogy imádd az Istent. És az imádásból, ami ugyan a papi tevékenységnek a legfőbb része, abból ki fog áradni a szolgálatot, mert akkor Isten megbízik benned. Ha látja, hogy egy imádó életet élsz, és szereted őt, akkor rád fogja bízni a titkokat. Amen. Dicsőség az Úrnak. Fantasztikus volt az istentisztelet, nekem ez a rész, a dicsőítés. Mondjuk egy kicsit elfáradtam, de nem baj, az Úr meg fog újítani. Imádkozzatok azért egy gitárosra, jó lenne, hogyha lenne valaki, hogy ne egész végig nyomjam az egészet. Dicsőség az Úrnak, de az Úr ad erőt. Amen, mert nem erővel, nem hatalommal, az Úr szellemével szolgálok. És azt mondja, Isten igéje, aki szolgál, azzal az erővel szolgáljon, amit Isten ad. Amen. Nem más erőből. És mi sem, amikor itt kínálunk, nem az én emberi erőm által szolgálok, mert akkor lehet, hogy itt kipurcannék. Egy szellemi teher között. Amen. Na, tehát az elhívással kezdtem a múlt heti prédikációt, és kicsit fölvázoltam egy egyházi állapotot, azt csak szeretném egy picit újból elmondani azért, hogy az ember befókuszálja magát, hogy végül is ő hol tart. Beszéltem arról, hogy vannak olyan keresztények sajnos Krisztusnak a testében, akik nem értik a testnek a működését, nem értik azt, hogy mi az egyháznak a szerepe, mi a testnek a szerepe, mi az ő feladata. Ők csak azok a keresztények, akik eljárnak szombatonként, esetleg vasárnaponként az Isten tiszteletre. Őket ez érdekli. Ő ez az egy, még nem jutottak el arra a szintre, hogy hogy van több is, mint a szombati vasárnapi istentisztelet. Aztán beszéltem azokról a keresztény csoportokról, akik valóban keresik az Urat, de nem találják még a helyüket Krisztus testében. Emiatt frusztráltak is lehetnek. Nem tudják, hogy Isten mivel bízta meg őket. Valószínűleg azt mondtam, hogy nincs meg az a kinyilatkoztatásnak az a szintje az életükbe, hogy megértenék azokat a dolgokat, amiket Isten akar az életükkel kapcsolatban. És vannak terhek és gondok is az életükben, ami miatt nehézkesen megy az Úrnak a szolgálata. Nem tudják, de akarják, legalább akarják. De Isten az ő életükben is akar egy elme megújulást, pontosabban a szívnek a megújulását, hogy ez az egész kép összeálljon. Amen. Vannak, akik tudják, miről van szó, de egyszerűen nem akarnak beállni az Isten elhívásába, mert teherként érzik a szolgálatot. Ezek a személyek, akikről a Biblia tanít, hogy gyere, és akkor hívja az Úr, hát nem, a szántóföldet vettem, feleséget vettem, ezt csináltam, azt csináltam. És aztán vannak azok a drága testvérek, akik valóban teszik a szolgálatot. Vannak ilyen hűséges testvérek, akik már értik, miről szól a kereszténység, de még mindig azt mondom, és befelé nézek a gyülekezetbe, ezek még mindig kevesen vannak. Még mindig azok az emberek vannak kevesen, akik nem szolgálják még Krisztus testét. És ezeket azért mondtam el, hogy fókuszáld be magadat, hogy mi az, amiből az Úr ki akar mozdítani, mert biztos, hogy ki akar mozdítani, hogyha ezeken a területeken gondjaid vannak. Kérdezd az Urat, imádkozzál az Úrhoz, hogy kilibbentsen ebből az egész állapotból, mert az Úr valóban meg akar minket érinteni, és be akar állítani a szolgálatába. Erről szól ez a papi, királyi üzenet, amiről hetek óta prédikálunk. Tehát én úgy érzem, hogy megértettünk sok igazságot, részigazságot az elmúlt években, évtizedekben. De az egész kép még nem állt össze a királyi papsággal kapcsolatban. Nem tudtuk összetenni ezt a fantasztikus két szót, ezt a királyi papság, ugye ebben ötvöződik ugye az egész szolgálat. Én azt gondolom, királyok és papok, és hogyha két szóval szeretném jellemezni, hogy mit akar Isten egy keresztény embernek az életében, a szentség és a hatalom, illetve a tekintély. Ezt a kettő dolgot, amit nem értünk, és nem tudunk összetenni puzzle-ba. Tehát nem azt akarom mondani, hogy ez új tanítás, amiben belement a gyülekezet. Ez nem egy új tanítás, ez a régi tanítás, csak, ahogy az ige mondja, restek lettünk a hallásra, és nem jutottunk el az érettségnek arra a szintjére, hogy ezt a területet teljesen átvizsgáljuk, és beálljunk ebbe a szolgálatba. Tehát részigazságokat valóban megismertünk. Megismertük már a szentségnek az üzenetét. Megismertük az uralkodást, megértettük a hatalmat részben, tehát kezdjük kapizsgálni. De még az egész puzzle nem állt össze. És úgy érzem, hogy Isten ezt szeretné most az életünkbe. Ezt a két területet össze akarja, ötvözni akarja, hogy megértsük a királyi papságnak az üzenetét. Tehát én az elhívásokat, a szolgálatokat, tehát úgy tudnám, hogy jobban megértsétek, ami benne van a szívemben. Tehát, hogyha az elhívásról gondolkodtam régebben, akkor valahogy szétválasztottam az elhívást ettől az üzenettől, a királyi papság üzenetétől. Tehát értitek? Tehát külön választottuk. És azt érzem, hogy talán az egyház is külön választotta. Tehát gondolkodtunk elhívásban, szolgálatban, nagykenetű testvérek akartunk lenni, de nem ebből az aspektusból vizsgáltuk a szolgálatokat, és nem ebből az aspektusból szolgáltuk az Urat, már aki szolgálta az Urat. Értitek? Tehát mintha szét lett volna választva ez a királyi papságnak az üzenete a szolgálatokkal kapcsolatban. És azt tudom mondani, hogy szerintem, hogyha ezt megértettük volna, meg az egyház megértette volna a királyi papságnak az üzenetét, akkor nem lett volna, és nem lenne ennyi bukás Krisztusnak a testébe. Tehát nem lenne ennyi kudarc. Nem lenne ennyi bukás, nem hallanánk ennyi fájdalomról, gyülekezet szakadásról, hogyha megértenénk ezt az üzenetet. Amen? Isten nem így tervezte. És ezért fontos, hogy tényleg most kérlek benneteket, nyissátok ki a fületeket, nehéz dolgokat is fogok mondani. Lehet, hogy nem valami fantasztikus kenet fog kiáradni, de nagyon fontos üzenetek, amiken végig kell menni, akármennyire fájdalmas ez a testednek. Azért igyekszem úgy tenni, hogy Isten azért tudjon hozzátok szólni. Tehát én szerintem belelőttünk ebbe a tízesbe. A Zsidó 3 levélével szeretném kezdeni a prédikációt, ugye? Zsidó 3:1-et nézzétek meg, de felolvasom a 2:18-at is. Sok bukás szerintem emiatt történik meg. Tisztátalanság, paráznaság, szakadás, lázadás, mert ezt a pozíciót nem érti meg az ember. Amen? Azt mondja, hiszem, hogy Pál a Zsidó levélt ő írta, én úgy gondolom, nem tudom, hogy így van, azt mondják sokan. Annak okáért, szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezetek a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra. Na, tehát ha ez megtörténne Krisztus testében, a gyülekezetünkben, ez az Úrra való fókuszálás megtörténne, hogyha a papra, a főpapra fölnéztünk volna valóban, és folyamatosan néznénk, és folyamatosan szemlélnénk őt, akkor nem történnének meg ezek a bukások. Ha ránéznénk a főpapi szolgálatára, Krisztusra. És nem véletlenül mondja a 2.18-ban, ugye, elmondja az egész zsidó levél, a legfantasztikusabb levél számomra mostanában ezekben a hetekben, hogy amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértethetnek. Vannak sok jó fordítások ezzel kapcsolatban, tehát akik azt mondja, hogy mert ő meg volt próbálva, és akik megpróbáltatásokkal küzdködnek, azokon ő tud segíteni. És ez nem arról van szó, hogy el van válasz a zsidó 3, zsidó 2, ez egy szövegkörnyezet, ez együtt van. Tehát arról beszél itt a levélnek a szerzője, hogy igen, az atya, a fiú nagyon jól tudja, hogy küszködéseken, próbákon megyünk keresztül. Kísértések alatt vagyunk. De azért mondja, hogy drága atyafiak, ti mennyei elhívásnak a részesei vagytok. Fókuszáljatok a papra. Fókuszáljatok a főpapotokra. Amen. Azért, mert ő segíthet rajtatok. Ő az, aki által, hogyha szoros kapcsolatban vagy, és folyamatosan nem veszed le a szemedet róla, akkor te is képes vagy arra, hogy bűn nélkül tudjál élni Krisztusnak a testében. Én ezt hiszem. Én nem szeretnék beletörődni abba az állapotba, hogy a keresztényeknek bűnbe kell lenniük. Én nem hiszem. Képesek vagyunk ezt megtenni, azáltal, hogy folyamatosan fókuszálunk a főpapra, akkor ez létezik. Azért mondja itt, átnézel a 4.14-be is, hogy áthatolt az egeken. Halleluja! A mi nagy főpapunk. Istennek a fia, ragaszkodjunk a megvallásunkhoz, dicsőség az Úrnak. Ő tudja, hogy hogyan kell a kísértéseken átmenni. Ő tudja, ezért kellett neki megszületnie itt a földön, hogy ne úgy lássa az embert, hogy ő a nagy Isten fönt a mennyben, hanem lejött, emberi formát vett föl, hogy hozzánk hasonlóvá váljon, hogy meg tudja mutatni, hogy az Istennel való kapcsolat által képes vagy szent maradni, képes vagy tisztán élni. Azt mondja, hogy nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi gyarlóságunkon. Ez nem azt jelenti, hogy ő megindul, tehát elkezd lépni, hanem arról van szó, hogy a szívében, szellemében egy szimpátia van. A szó ezt jelenti. Tehát ez egyszerűen egy olyan szimpátiát érez felénk a mi életünkkel kapcsolatban, mert ő is ember volt. Csak leszögez valamit a zsidó levélnek a szerzője. Mindenekben megkísértett hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Tehát ő számukra a példa. Ő számodra a példa, hogy ő befutotta a pályáját. Ő képes volt bűn nélkül élni. Dicsőség az Úrnak. Ő meg tudta ezt tenni. Azért, mert az atyával egy szoros kapcsolatban volt. Dicsőség az Úrnak. Épp ezért járuljunk bizalommal a kegyelem király székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk. Dicsőség az Úrnak. És hogyha tovább olvasod az 5:1-be, ugye, mert minden főpap emberek közül választatván emberekért rendeltetik az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért, aki képes együtt érezni a tudatlanokkal, a tévelygőkkel. Képes együtt érezni, képes hasonlót érezni, dicsőség az Úrnak, mivel hogy maga is körül van véve gyarlósággal. Tehát arról van itt szó, hogy a főpap, ugye, és akár Jézus, az emberek érdekeit képviseli Isten előtt. Tehát a papi szolgálat, a főpapi szolgálata Jézusnak arról szól, hogy képviseli az embert Isten előtt. Dicsőség az Úrnak. Ezért, hogy kiengesztelje az embert Istennel, ezért ajándékot és áldozatot vitt Istennek. És Jézus Krisztus áldozatára azt mondta az atya, hogy tökéletes, perfekt, teljes. És hogy odavitte az áldozatát, saját maga áldozatát, azért különb az ő áldozata, mint a bikkáknak, meg a bakoknak a vére, mert ő teljesen tökéletes volt és szent. Tehát az ő áldozata teljesen tiszta volt. Szeplőtlen volt Jézus, teljesen tiszta volt. Azért tökéletes, azért mondja mindig a Biblia, hogy ő tökéletes áldozatot hozott az Úr elő, mert végig szent volt jellemében. És tehát odavitte az ajándékokat és az áldozatokat a bűnökért. És ezek után Isten pedig adott neki. Adott neki javakat, amiket mint főpap szét kell osztani a Krisztus testében. És ebben segít neki a Szent Szellem. Amen. Tehát a főpap odaviszi az áldozatot Istenhez, odaviszi az ajándékot Istennek, erre Isten elfogadja az áldozatot, és utána ad a főpapnak. és a pap pedig osztja az ajándékokat. Tehát az Ószövetségben is, ha megnézed, az emberek mentek a pap elé azért, hogy a betegségük miatt mentek, mentek az anyagi áldások miatt, mentek a bűnök, vétkek miatt. Tehát ők utána kaptak valamit. Ők nem ők jöttek el a paptól, hogy nem történt semmi. Ők valósággal hitték azt, hogy az engesztelés ben a bakok és a bikáknak a vére kifolyt, és ki van engesztelve az atya. Elégtétet kapott az atya, dicsőség az Úrnak. Tehát, hogy is jutottam ide, kicsit előre mentem. Tehát beszéltem az elhívásról, beszéltem arról, hogy a Malakiásban, nem baj, lehet, hogy még egyszer kell hallani bizonyos dolgokat, sokszor szoktuk mondani, hogy többször kell hallani egy üzenetet. Beszéltem arról, hogy múlt héten, hogy van egy Krisztus testében most egy olyan mondat, és én azt gondolom, hogy ez egy sátáni kísértő mondat, amit az ördög az embereknek a fülébe suttog, a hívőknek a fülébe suttog. A Malakiás 3-at nézzétek. Tehát egy olyan szellemi légkörről beszéltem, amiben van egy durva, egy sátáni kísértő mondat. Kérdés. Azt mondja, hogy hiába való az Istennek a szolgálata. És mi haszna, hogy megtartjuk a törvényeit, hogy alázatosan járunk a seregeknek ura előtt. Sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űztek, és megszabadulnak, noha kísértik az Istent. És ugye akkor jön a bátorítás Istentől, hogy egy könyv iratik, és abban a könyvben bele lesz azoknak a személyeknek írva a neve, akik félik az Urat, akik becsülik az Urat, dicsőség az Úrnak. Tehát ez egy olyan korszak én szerintem, amiben az ördög természet feletti elvonását szeretné az egyházból. A természet feletti jelenlétnek a jelenléttől való elidegenedést. Én ezt szellemben érzem, én azt érzem, hogy egy ilyen korszakban vagyunk, és nézd csak meg a hétköznapjaidat. Tehát a cél az, hogy elidegenedjél a természet felettitől. És azt gondolom, hogy ez a kérdés, egy ilyen tipikus kérdés az, aminek a következménye az lesz, hogy az egyházban az emberek elidegenednek a természet fölöttitől, a kenettől. Mert hiába van az Isten szolgálata. Minek jöjjek gyülekezetbe? Nincs semmi. Nincs az Isten tiszteleten olyan jelenlét, kenet. De ez az ördögnek a kísértő mondulata. Dicsőség az Úrnak. És hiszem, hogy ezt meglátjuk. És épp ezért Isten az Efézus 4 alapján azt szeretné, hogy az egyház épüljön. Az Efézus 4-ben arról van szó, hogy fölépíti a Krisztusnak a testét. Az atyának a munkája most az, hogy a test épüljön. Az atyának a munkája az, hogy szellemben tudjon működni az egyház, szellemben tudjunk mozogni, át tudjunk venni az atyától, és tudjon működni az ajándék. És ehhez az üzenethez, az egész királyi papi üzenethez egyszerűen elengedhetetlen az elmének, pontosabban a szív szellemi értelmének a megújulása. Mert az identitást csak Isten tudja helyre tenni a Krisztus testében. Amen. Csak ő tudja helyre tenni. Ahhoz, hogy mi szellemi áldozatokat tudjunk áldozni, amiről szó volt múlt héten, ahhoz nem hagyhatjuk ki az elmének a megújulását, ezért is olvastam föl a Róma 12-t, hogy a papoknak az egyik áldozata, a legfőbb áldozatai között tartozik a testnek az odaszánása, a testi dolgok megfeszítése, a másik áldozat meg pedig az elmének a megújulása, aminélkül nem tudunk papi szolgálatot végezni. És az Efézus 4-ben, nézzétek, gyertek oda, ezt itt megmutatom, erről nem igazán beszéltem, azt hiszem. Tehát az Efézus 4-ben fölvázolja Isten, hogy mit szeretne most. Osztogatja az ajándékait, szolgálati ajándékokat hív el azért, hogy a szentek tökéletesebb állapotba kerüljenek. Helyre igazítja a szenteket, és mindazt azért teszi, hogy érettkorúvá váljon az egyház. Isten ezt teszi. Tehát én ebben azt gondolom, hogy fejlődésben vagyunk, fejlődési szakaszban vagyunk. Én nem gondolom azt, hogy visszasüllyedünk. Én azt gondolom, hogy nem is, hogy megyünk előre, sokszor nem olyan tempóba, ahogy mi szeretnénk, és lehetséges, hogy sokszor nem olyan tempóba, ahogy Isten szeretne, de megyünk előre. És a cél az, én azt gondolom, hogy ez az érett üzenet, amire én rájöttem, a királyi papságnak az üzenete. Én azt gondolom, hogy ez az üzenet, amit Isten el szeretne juttatni minden embernek az életébe, minden kereszténynek az életébe. És ugye látod, a Krisztus testébe be kell épülni, leírja szép rendben, hogy történik ez. És ezután hoz egy változást, mondatot Pál, amit felolvasnék, ezért, tehát ezt mondom annak okáért. Tehát mivel Krisztus testének épülni kell, kell működni az ajándékoknak, kell a növekedés, kell az érettkorúság, ezért, drága testvéreim, azt mondom nektek, hogy többé ti ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjüknek, a hiába valóságában. Az elméjük ugye nem, ez nem a intellektuális értelmedről szól, hanem ez a nosz, és ez egy spirituális, intuitív értelme az embernek. Ez nem az agyunk, hanem az a képességünk, amely által Isten meg tudjuk ismerni. Tehát azt mondja, hogy többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az elméjüknek, a noszuknak hiába valóságában. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy képes egy keresztény elidegenedni a természet felettitől. Sajnos képes keresztény emberek, akik nincsenek szoros közösségben Istennel, képesek abba az állapotba kerülni, hogy a noszuk egyszerűen nem működik. Tehát azt mondja, hogy működésképtelen, azt jelenti itt. Akik az értelmükben, ez pedig a dianoia, ez pedig az analitikus elemző értelme a szívnek. Tehát ez az a dianoia itt, amit a második értelme, tehát a 18-ban az értelem, ami által egy ember vizsgálhatja a természet feletti dolgokat. Tehát ez egy analitikus dolog, ami által a szíveddel meg tudod ragadni a természet feletti dolgokat. Tehát az ember ugyanis képes a láthatatlan dolgokat megragadni, így van? A szellem által képesek vagyunk megragadni. De azt mondja, hogy létezik egy állapot, amikor az embernek a nusza hiába való, amikor el van idegenedve, és itt nem csak arról beszélek, higgyétek el, hogy óriási bűnök lehetnek az embereknek az életében, hanem egyszerűen el van idegenedve a természet felettitől, az ürességtől, a hétköznapok terheitől. Egyszerűen azt veszi észre, hogy a szellemi érzékszervei nem működnek úgy, ahogy kellene. Távol van tőle Isten, távol van a szellem, a Szent Szellem, mert ugyanis mi a szellembe való járásnak a lényege? Az, hogy a szellemi dolgokkal kezdünk törődni. Ha egy ember észreveszi, hogy nem gondolkodik, nem törődik a szellemi dolgokkal, egész biztosan probléma van a nuszában, hogyha a természet fölöttitől kezd elidegenedni. Nem hisz Isten erejében, nem hisz a kenetben, nem hisz abban, hogy Isten ereje meg tudja érinteni. Tehát ez mind-mind föl van épülve. Azt mondja, hogy tehát elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívük keménysége miatt van bennük. Ez a keménység az érzéketlenség. Tehát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy keresztények képesek érzéketlenek lenni a szellemi dolgokra. És én azt gondolom azért, mert a szellemi dolgokkal nem törődnek. Így van? A szellemi ember tudatában van szerintem a testi életnek a veszélyeinek, de ugyanakkor tudatában van annak, hogy micsoda jelentősége van, hogy a szellemi dolgokkal törődik. Tehát ahhoz, hogyha úgy érzed, hogy nem érsz olyan szellemértet, amit szeretnél, egész biztos, hogy a szellemi dolgokkal el kell kezdeni törődni. El kell kezdeni törődnöd a természet felettivel. Ha észreveszed, hogy ilyen hitetlenségek, kételkedések vannak az életedben, vagy úgy érzed, hogy érzéketlen vagy valahogy Istenhez, mint egy nagy fa. Tehát Lali beszélt arról, hogy van úgy, hogy imádkozik emberekért, és érzi azt a testiséget, akkor meg kell újulnunk a szellemünkben. Tehát azt mondja, hogy erkölcsi érzés nélkül itt nem ez a szó van, itt arról van szó, ugyancsak az érzéketlenség. Tehát önmagukat bujálkodásra adták minden tisztátalanságnak, nagy nyerességgel való megcselekvédésre. Tehát arról van szó, hogy elidegenedik a keresztény is, képes elidegenedni sok ember, aki nem tölti időt a Szent Szellemnek a jelenlétében, és én nem csak az igéről beszélek itt, hanem a Szent Szellem való jelenlétben, mert láttam már keresztényeket úgy kiüresedni, hogy az igével, a logosszal kapcsolatban voltak, és olyan száraz volt az egész ima élete, a keserű volt, tehát nem ettől függ, higgyétek el, hanem attól függ, hogy az igét megeleveníti a Szent Szellem. Ez ettől függ. Aztán Pali olvasta fel, amikor ott volt utoljára, hogy például élő igéket vett, ugye? Pali, felolvastad. Élő igéket vett. Itt szó szerint ez az élő ige, megnéztem direkt, azt jelenti, hogy kinyilatkoztatás. Tehát valódi kinyilatkoztatás volt, amit megosztott Mózes velük. És nagyon érdekes, tudjátok, mi a másik jelentése a szónak? A papokon, az effódon rajta volt a hósen. Képzeljétek el, két jelentése van. Tehát az efódon rajta volt a hósen, ezek ilyen kis melltábla volt, és oda föl volt írva, ugye 3, 6, 9, 12, 4 sorba a törzseknek a nevei. Tehát érdekes, és kinyilatkoztatás. Tehát élő igéket vett. Szóval szerint egyébként, Pali, ez az ige van a Péter levelében is, amikor felolvastam az előbb, aztán vagy arról beszéltem az elején, hogy aki szól, mint egy Isten igéit szólja. Tehát azt mondja, hogy kinyilatkoztatásból szóljál. Abból szóljál, mert abban van az erő. Ha valaki szól, kinyilatkoztatás szóljon, amit Isten mutatott neki, és arról beszéljen. Tehát ez egy leépülési folyamat, ami szerintem elindult sok embernek az életében, és Isten azt szeretné, hogy az egészet most megváltoztatnánk, kijönnénk ebből a működésképtelen állapotból, engednénk, hogy az Úr megérintse a szívünket, és szellemi emberekké válnánk valóban. Figyeljetek, a papok képesek leimádkozni Istennek az áldását. Ez a döbbenet. A papok képesek a menny atmoszféráját lehozni egy helyre. A papok képesek bátran bemenni az ő jelenlétébe. A papok képesek isteni erővel szolgálni az egyházba. És nem csak az egyházba, hanem képesek szolgálni természet fölötti erővel az emberek felé. Amen. A papok meg tudják nyitni azt a mennyet, ami nyitva van, de tulajdonképpen le tudják hozni Istennek a javait. A papok értik az örökséget. A papok értik az elsőszülöttségi jogot. Ez egy fantasztikus szolgálat, drága testvéreim. Beszéltem arról, 2 Mózes 6-ban Isten ígéreteket adott Izrael népének, és nekünk is ad rengeteg ígéretet, rengeteg kinyilatkoztatást. Fölbátorítja a népet, hogy Egyiptomból ki akarja őket hozni. Jön az ígéret Mózesen keresztül, én vagyok az Úr, kiviszlek titeket Egyiptom nehéz munkája alól, megszabadítalak titeket az ő szolgálatjuktól, megmentelek titeket kinyújtott karral, nagy büntetőítéletek által. Népemé fogadlak titeket, isteneteké lesztek nektek, és megtudjátok, hogy én vagyok a ti uratok, istenetek, aki kihoztalak titeket Egyiptom nehéz munkája alól, és beviszlek titeket a földre, amely felől esküve emeltem fel kezemet, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak adom azt, nektek adom azt örökségül. Eképpen szólt Mózes Izrael fiaihoz, de nem hallgattak Mózesre a kislelkűség és a kemény szolgálat miatt. Ugye azt mondtam, hogy ez a türelmetlenséget jelenti, tűrésképtelenséget. Magyarán nem tudtak hitben működni. Egyszerűen a lelkük győzött a szellemük felett. Nem tudtak kitartani. Egyszerűen türelmetlenek voltak. Tehát ahogy a zsidó levél mondja, nem párosították hittel, amit Isten mondott, nem tudták azért, mert ugye az Amplify fordítást azt hiszem fölírtam, valahova elmondtam nektek. A lényeg az, hogy a kemény, a meggyötört szellemük miatt nem tudták az Urat szolgálni, és a kegyetlen kötelik a türelmet, igen, így volt a türelmetlenségük, és a meggyötört szellemük miatt, és a kötelék miatt, ami az életükben volt, nem tudták Istent szolgálni. Nem tudták hittel párosítani Istennek az ígéreteit. És ezért mondtam, hogy halljuk az üzenetet, folyamatosan halljuk hétről hétre, évek óta halljuk az üzeneteket, de meg kell nézni, hogy az életünkből kijött-e Egyiptom. Nem tudunk tovább menni. Tehát nem tudunk, amíg az alapokat le nem tesszük. Nem véletlenül mondja például a zsidó levél, a zsidó hat, hogy kezdjük el az alaptanításokat tanulni, mert hogyha nincs alap, akkor nem tudunk tovább lépni a következő szintre. Tehát van egy építkezés, és oda megy a mérnök, ha meglátja, hogy nem jó az alap, akkor nem engedi, hogy tovább épüljön. Így van? Nem engedi, hogy tovább épüljön. És nagyon érdekes, pont ott a zsidó hatban én nagyon sokat gondolkodtam ezen, és akkor döbbentem rá, hát tényleg. Azt mondja ott a zsidó hatban, hogy annak okáért hagyjátok el a Krisztusról szóló kezdetleges beszédet, törekedjetek ugye, ne rakjátok le újból a megtérést, a cselekedeteket, hol cselekedetnek a megtérését, stb. Most nem szeretnék erről beszélni. És azt mondja, hogy megcselekedjük, ha Isten engedi. Tehát magyarán van olyan állapot, amikor nem enged Isten. És azért nem, mert megértettem a kis eszemmel, azért nem engedi, mert nincs alap. És ha nincs alap, akkor nem fogjuk tudni megérteni a szellemi üzeneteket. Nem tudjuk megérteni, nem véletlenül mondja Jézus, hogy van úgy, hogy egyszerűen természetfeletit szólt volna hozzájuk, de képtelenek voltak átvenni. Tehát ha nincs alap, akkor nem értjük meg ezt az érett üzenetet, ezt a királyi papságnak az üzenetét, és Isten azt mondja, hogy letiltja, nem megy. Azért, mert még most is testiek vagytok. Mert a Korintus 3-ban azt mondja, ti még testiek vagytok. Mert úgy szólok hozzátok, mint kisdedektek. Mert amikor irítségek, féltékenységek, ez és ez van az életetekben, akkor úgy tudok hozzátok szólni, mint a kisdedekhez. Nem tudok hozzátok szólni, ugye? Nem tudok hozzátok szólni, mint érettekhez. És van úgy, hogy el kell érkezni egy időszaknak, amikor Isten azt mondja, hogy oké, látom, hogy sokan nem épülnek, nem akarják az én velem való kapcsolatot, de vannak, akik akarják. És akkor igen, bedobom az egyházba az üzenetet, hogy kezdjenek el épülni. És vannak, akik még az alappal ott foglalkozik, mert az alap nincs rendben, de azt csináld, nem gond. Ha úgy érzed, hogy nincs alap, tényleg csináld. De nem mehet ez így 5 évig, 10 évig, 15 évig, hanem Isten azt szeretné, hogyha az érettkorúságra eljutna az egyház. Szóval először is meg kell kérdezni, mi az életünkben Egyiptom. Van-e Egyiptom az életemben? Van-e valami, ami miatt én nem szolgálom az élő Istent, amiért nem tudok beállni a királyi papi szolgálatba? Az Egyiptom egyrészt én azt gondolom jelenti a világot, a világ szellemét jelenti már a keresztény életünk során fölhalmozódott lelki terheket, fájdalmakat, jelentheti bűnöket is, Ez életnek a gondjait, a nehézségeket, az anyagi terheket, jelentheti ez szerintem a bűnöket és a kötelékeket. Ha az ember életében kötelék van, nem tudja Istent szolgálni. Arra példa, és folyamatosan sokat beszélünk Izrael népéről, hogy mekkora, milyen párhuzamot tudunk vonni Krisztus testével kapcsolatban, hogyha ezek a kötelékek ott vannak, ez a türelmetlenség, ez a kislelkűség, ami arról szól, hogy nem tudsz kitartani hitben, mert a szellemed nem erős, azért, mert inkább érzelmi vagy. Mert Izrael népe érzelmi volt. Hát Isten csodákat, jeleket tett, rengeteg csodát. És ezek az emberek nem tudták hittel párosítani. És megmondja az ige, hogy miért. Miért nem tudtak Mózesre hallgatni, miért nem tudták az ígéreteket elvenni a kis lelkűség miatt, a szellemükben lévő türelmetlenség miatt, nem tudtak kitartani, az érzelmi emberek voltak. És kötelék volt rajtuk. És hogyha az életedben bármifajta kötelék van, és te tudod nagyon jól, hogy mi az. Ott van Egyiptom. Ott van ez életnek a fájdalmai, terhei rajtad. Isten azt szeretné, hogy leszámold ezeket. Hogy egy olyan ember legyél, mint Józsué és Káleb, akiben más szellem volt, aki megértette azt, hogy nem erővel kell lesz, hanem a szellem által, amit Isten adott számunkra. Isten fölruházott bennünket természetfeletti képességekkel, drága testvéreim. Szellemi érzékszervek vannak belénk helyezve. Életet adott, új szellemet adott az életünkbe. Hogy ne úgy éljünk, mint a pogányok, ahogy az Efézusba fölolvastam. Ne úgy éljetek, mint a pogányok, akik tudatában sincsenek a nuszuknak, a szellemi felfogó képességüknek, akik nem tudják használni az Istennek az igéjét, hiszen azt mondja, hogy új szövetségre léptem veletek. Adtam az én törvényemet a szívedbe, az elmédbe, ott is a nusz van, vagy a dianoia, az analizáló képesség, ami által megértheted Isten igéjét. Ne így éljetek. Tehát... menjünk akkor ide a zsidó 5-höz, ha már beszéltem erről az alapról. Tehát vannak alapok, amiket nem lehet, hogy mindig letegyük ugyanazt az alapot. Na, tehát ezért már álljon meg a menet. Tehát ha egyszer egy alap kész, akkor menjünk tovább. Olvasom a zsidó 5-től, és azt hiszem, hogy megyünk be a kicsit keményeledelbe, és meg is mondom, hogy miért. Zsidó 5-től olvasom. 5-6-tól. Miképpen másut is mondja, ugye kiről beszél az ige, Jézusról, te örökkévaló pap vagy, Melkisédek rendje szerint, ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgathatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet, és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Neveztetvén az Istentől Melkisédek rendje szerint való főpapnak. És most figyelj, amit mondtam, nem vagyunk abban az üzenetben, amit Isten szeretne, míg az alapokkal küzdünk. Akiről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, mivel restek lettetek a hallásra. Tehát azt mondja a levélnek a szerzője, tehát ez szellemi, ez az üzenet. Ez szellemi. Ez nem olyan könnyű megmagyarázni, hogy van bűn és kész. Azt mondja, ez szellemi. Ehhez a szellemi érzékszerveid kellene, hogy működjenek, hogy megértsd, amiről most beszélek nektek. Akiről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, mivel restek lettetek a hallásra. Lusták. Lusták. Csak kicsit megnézed ott, csak pont észrevettem. Ez is pont véletlen. 6.12. Hogy ne legyetek restek, hanem követői. Azoknak, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket. Megint mondja ezt a restségnek a bűnét. Ne legyetek restek. Nagyon tetszett, egyszer Kicmur azt mondta, nem lehet nagyobb hited, mint türelmed. Ez egy alapigazság. Nem lehet, hogy te vagy a hitnek az embered, de nem tudsz kitartani. Nem. Ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket. Magyarán úgy tűnik számomra, hogy a lustasággal küzdő keresztények nem tudnak várni. Képtelenek megvárni azt a kijelentést. Ők nem tudnak kitartani az imában. Ők 5 perc, 10 perc, hogy elkezdik. Na most összeszedem magam, tudjátok hány ilyen keresztény. Mától kezdve szellemi ember leszek, és csinálom Isten dolgát. Elkezd imádkozni. Megáll. Első nap sikeres. Második. Hát már nem annyira, harmadik, negyedik, és akkor kész, föladja. Ez test, ez a test. Tehát azt mondja, hogy pedig szellemi emberek nem leszünk a test megveszítése nélkül. Jézus ott van a Getsemáné kertben, ott vannak a tanítványai, és azt mondja nekik, hogy várjatok velem egy órát, mert tudtok-e imádkozni. Elalszanak, nem bírnak fönnmaradni. Nem bírnak szellemben működni. És azt mondja nekik Jézus, hogy a szellem kész, de a test erőtlen. A szellem kész, ugye azt jelenti eredetiben sóvágó, kívánkozik, a szellem mindig vágyakozik. Ha szellemben vagy, hidd el nekem, akkor neked nem teher az ima, akkor nem teher a gyülekezetbe való járás, nem teher a házi csoportra való eljárás, az ima alkalmakra, a vírasztásokra való odaszánás nem teher. Ha szellemben vagy, ugye János is beszél erről, hogy a Jelenések könyve szelleme volt, akkor ez nem teher számára, hanem az ember szelleme vágyakozik, kívánja a testvérekkel való közösséget, kíván menni oda, ahol Isten népe van, kívánja szolgálni Krisztusnak a testét, mert pap! És a pap mit csinált? A hajlék és az oltár között szolgált az emberek felé, és szolgáltak a papok, megértették, szimpátia volt számukra bennük az emberek felé, ugye, ezt is tették, az eszközöket is tisztígatták, beálltak Istennek a szolgálatába. Tehát van ez a Melkisédek, akiről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, mivel restek lettetek a hallásra. Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire, szó szerint, amit az előbb mondtam, ez az a hóse, ez az igazi kinyilatkoztatás, tehát még a kezdő elemére, mit akarok ezzel mondani, hogy még az Isten beszédeinek a kezdő eleméhez is szükség van kinyilatkoztatásra, hogy jó alapod legyen. Szellemből szellembe, hitből hitbe. Szükség olyan üzeneteket hallani már a kicsi keresztényeknél, aki fölépíti a szellemüket. Egyszer valaki mondta nekem, valamikor beszéltünk szolgálókkal, hát, hogy ő az új megtérteket odaadja valamilyen kisebb kereszténynek, aki nem működik annyira szelleme, nem ez a lényeg, ő majd foglalkozik a nagyokkal. És akkor értettük meg, egy óriási hiba. Rögtön, amikor megtérnek keresztények, rögtön embereket kell oda küldeni, akik szellemben vannak, hogy az ember valóban szellem, igazi friss kijelentést kapjon, szellemi emberré váljon. Ez óriási hiba. Nem kell lebesülni a kicsi keresztényeket. Még nincs bennük annyi fajta hamis teológia, hamis látás. Nincs annyi magaslat, mint a Krisztus testében az embereken. Sokkal könnyebb őket fölépíteni. Tehát Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson titeket, valaki titeket, és olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségetek, és nem kemény eledelre. Ugye az 1 Korintus 3-at felolvastam. És a Péter levélben, 1 Péter 2, levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Beszéltünk arról, hogy érett keresztényeknek is sokszor szükség van tejre, és ez nem probléma. De az biztos, hogy valódi, hamisítatlan tejre van szükségük az új megtérteknek, hogy azon tudjanak növekedni. Mivel, hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr, akihez járulván, mint élő az emberek trógya, megvetett, de Istennél választott becseskőhöz. Ti magatok is, mint élő kövek építjetek fel szellemi házzá, ugye megjelenik megint a papság itt is. Szent papságá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Tehát a tiszta, hamisítatlan tejt eszik az ember folyamatosan, akkor el fog jutni erre az üzenetre. Meg fogja érteni, hogy mennyire fontos a király papi szolgálat. Visszamegyek. Tehát azt mondja, hogy a kezdő elemekre van szükség megint. Olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségetek, és nem keményeled erre, mert mindaz, aki tejjel él, járatlan, tehát tapasztalatlan az igazságnak a beszédében, mivel hogy kiskorú. Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való. Látod? Az érettkorúaknak. Szilárd. Ami nem olyan könnyű, de fontos, hogy növekedhessen. Megvan adva, hogy kinek milyen ételt kell lennie Krisztus testében. De az biztos, hogy az érettkorú emberek eljutnak erre a királyi papi üzenetre, megértik az elhívásukat, megértik a mennyei elhívást, meghallják, hogy te jó ég, én pap vagyok, hát nekem szentül kell élni, nekem szolgálatom van, el vagyok választva. Nekem szeretnem kell az embereket, együtt kell éreznem velük. Szeretnem kell Krisztus testét, szeretnem kell az egyházat. Működnöm kell, szellemben kell mozognom azért, hogy szellemi javakat tudjak átadni. Kemény eledel való, mint akiknek mi voltuknál fogva, gyakorlottak az érzékeik a jó és a rossz között való különbségtételre. Az érzékeik, de amiről beszéltem az elején, vagy egy fél órája. A szellemi érzékszerveik működnek. És egyébként, hogyha megnézed az Ezékiel 44-et, Ószövetség, mindig párhuzamban érzed Ószövetséget, Újszövetséget, meglátható, hogy a papok eltúlzultak, nem voltak olyan szentek, amilyenek kellett volna, és nem tették meg Istennek az akaratát, aki azt mondta, hogy tegyetek különbséget szent és tiszta között, és tanítsátok az én népemet, hogy mi a különbség a szent és a tiszta között. Sőt, mondok még egy dolgot, lehet, hogy sokan nem szeretik. Arra is el voltak hívva, hogy peres ügyekben ott álljanak, és igazságot tudjanak mondani, és el tudják mondani, hogy kinek volt igaz, kinek nem, a szellem által. El kellett tudni dönteniük. A peres ügyekben ott voltak. Ezért igaz a Máté 18-ban az ige, hogyha valakinek valaki ellen panasza van, ugye? Akkor, akkor ugye menjen oda, ha nem hallgat rá, akkor vigyen még egy embert, tanút és gyülekezetet. Ezért fontos. Ez egy papi szolgálat. Ez egy papi szolgálat, hogy a peres ügyekben is képesek legyenek látni, tisztán, és tudjanak ítélni, nem elítélni, megítélni a helyzeteket. Miért? Mert szellemi emberek vagyunk, és a szellemünknek működni kell, a szellemi érzékszerveinknek. Tehát itt azt mondja, hogy itt tartotok. Itt tartotok, és akkor nézed a 7-es fejezetet. Még felolvasom ott a 6, 18-at, nem olvasom föl, de tovább megyünk a 20-as, 6, 20-hoz. Tehát ugye elkezd beszélni, fölcsigázza őket, hogy van egy üzenet, amit mi nem vagytok képesek meghalni. Nem vagytok érettek, nem értitek a melkisédeki üzenetet, nem értitek a papságnak az üzenetét, nem tudok hozzátok szólni, restek lettetek. De mégis tovább megy. Nem mondja azt, hogy befejeztem a zsidó 5-nél, és nem megyek tovább. Kész? Nem. Mert tudja, hogy akinek van füle, hallja. És elkezd beszélni erről a melkisédekről, akiről azt mondja a 20-as versben, ugye bement a mennybe, Jézus lelkünknek, mint egy bátorságos horgonya, bejebb hatol a kárpitnál, ahova útnyitóul bement érettetek Jézus, aki örökkévaló főpap lett, Melkisédek rendje szerint. Na most ki ez a pap? Ki ez a rejtélyes szereplő? Egyedül az 1 Mózes 14-ben két verset olvashatsz róla, és a Zsoltárok 110-ben olvashatsz egy üzenetet. Emlékeztek a Zsoltára, mondd az Úr az én uramnak, hogy jöjjön az én jobbom felől, stb. Stb. És megesküdtem, és a pap vagy örökké Melkisédek rendje szerint. Ez az érett kóruaknak való üzenet, hogy a lévitei papságnak vége, és jön a Melkisédeki papság, ami sokkal nagyobb, sokkal jobb, ami jobb ígéretek alapján köttetett, mint ez a papság. Ez a Melkisédek Sálem királya, a fenséges Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozván megáldotta, akinek tizedet is adott Ábrahám mindenből, aki elsőben is magyarázat szerint igazság királya, aztán pedig Sálem királya, azaz békesség királya. Ábrahám kiszabadítja Lótot, és ez csak megjelenik ott ez a Melkisédek. Sálem királya, Melkisedek, ugye? Igazság, királyak, király, és cadik, ugye, tudjátok, megjelenik. Azt mondja, hogy kenyeret és bort adott rögtön. Utána pedig megáldotta Ábrahámot, és Ábrahám erre tizedet fizetett neki. Utána soha nem olvasol Melkisédekről. Soha. Pedig ez eléggé szerintem elgondolkodható, mert az egész Ószövetségben észreveszed, hogy mindig a Ószövetségben is sokszor származás van. Ez kicsoda, ez kiszülte, ez honnan származik, ennek ki az ősei, erről nem beszél semmit. Ez egy teljesen rejtélyes szereplő. Egyszer csak behozza ezt a képet. Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való, azt se tudjuk honnan származik, hogy került oda. Nem volt életének vége, de hasonlóvá tétetvén az Isten fiához pap marad örökké. Egyet biztosan tudunk, hogy életének nem volt vége. Tehát örökké való volt. Azt biztosan tudjuk, hogy örökké való volt. Pont úgy, mint Jézus Krisztus. Nézzétek meg pedig, mi nagy ez, akinek a zsákmányból tizedet adott Ábrahám a pátriárka. És bár azoknak, akik a Lévi fiai közül nyerik el a papságot, parancsolatjuk van, hogy törvény szerint tizedet szedjenek a néptől, azaz az ő atyafiaktól, jó lehet, ők is az Ábrahám ágyékából származtak, de az, akinek nemzetsége nem azok közül való, tizedet vett Ábrahámtól, és az ígéretek birtokosát megáldotta. Tehát arról van szó, hogy a Lévi fiai, a papok tizedet szednek Istennek a nevében. Tizedet csak Istennek adtak. És odaadta a tizedét Ábrahám Melkisédeknek. De az, akinek nemzetsége nem azok közül való, tizedet vett Ábrahámtól, az ígéretek birtokosát megáldotta. Pedig minden ellentmondás nélkül való, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet. És itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, aki bizonyság szerint él, és hogy úgy szóljak, Ábrahámnál fogva tized vétetett Lévitől is, a tized szedőtől, mert ő még az atya ágyékában volt, mikor annak elébe ment Melkisédek. Egyszerű fordítás. Látjátok hát, milyen hatalmas ez a Melkisédek, hogy még Ábrahám ősapánk is neki adta a hadizsákmány a tizedét. Tehát nagyobb, mint Ábrahám. A törvény azt parancsolja, hogy Izraelben a papok, Lévi utódai szedjenek tizedet a néptől, vagyis saját testvéreiktől, akik szintén Ábrahám utódai. Melkisédek nem volt Lévi utóda, mégis tizedet adott, kapott Ábrahámtól, és megáldotta őt azt, aki Istentől ígéreteket kapott. Pedig nyilvánvaló, hogy aki áld, hatalmasabb annál, aki megáld. Az ígéreteknek úgymond a birtokosát megáldotta egy nagyobb. Ígéretek voltak Ábrahámnak. Csúcsígéreteket kapott. Izraelben a papok, akik a tizedet kapják a többiektől, maguk is halandó emberek. Melkisédekről viszont azt mondja az írás, hogy örökké él. Úgy is mondhatnánk, hogy a tizedet szedő Lévi Ábrahámon keresztül tizedet adott Melkisédeknek. Hogy adhatott Lévi tizedet? Amikor meg se született se Izsák, se Jákob. Nem született meg Ábrahámnak Izsák. Izsáknak nem született meg a Jákobja, és Jákobnak nem született meg a Lévie. Hogy adott ő tizedet? És itt elmondja, az ágyékában volt. Értitek? A szellemi öröklésről van szó. Arról van szó, hogy működik az áldás. Ez döbbenet. Értitek? Azt mondja, hogy már Lévi adott tizedet. Hát Lévi meg se született. Ez pontosan olyan, ahogy mondja a Róma levélben, a szellemvilágban megvolt már a három generáció. Értitek? Megvolt a három generáció. És aki elfogadja a názareti Jézus Krisztust, és elfogadja, azokban ez az örökletesség ez elindul, és azokban az örökletesség kihat a családokra, kihat a generációkra. Értitek? Az áldás így működik. Ez az erő. Róma 5. Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenki vétkezett. Pontosan úgy történik, ahogy Ádám esetében. Ahogy az ő vétke bűne miatt mi is bűnösökké váltunk, ugyanígy Ábrahám, Izsák, Jákob, Lévi, stb. Működik a szellemi örökletesség, az öröklődés. Pontosan ezt a példát hozza. És ezért mondja, hogy a törvényig vala bűn a világon, a bűn azonban nem számítatik be, nincs törvény. Úgy, de a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek. Uralkodik a bűn. És az áldás is uralkodik. Uralkodik az áldás. De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset. Mert ha Amazegynek esete miatt sokan haltak meg az Isten kegyelme, és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztus, és sokkal inkább elhatott sokakra. És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által, mert az ítélet egyből lett kárhozattá, az ajándék pedig sok bűnből való igazolásra. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál, itt a lényeg, az egy által, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Ott volt az ágyékába. Szellemi, teljesen szellemi. Hát, hihetetlen. A szellemvilágban működik ez az egész. Ha tehát a lévitai papság által volna a tökéletesség, mert a nép ez alatt nyerte a törvényt. Mi szükség tovább is mondogatni, hogy más pap támadjon a Melkisédek rendje szerint, és ne az Áron rendje szerint? Mert a papság megváltozásával szükségképpen megváltozik is a törvény. Tehát új papság jön, felváltja ezt a ároni papságot, ugye a lévitai papságot fölváltja a Melkisédeki papság. Arról van itt szó. És utána tovább olvasod, hogy nyilvánvaló, hogy a mi úrunk Júdából támadott, amely nemzetségre nézve semmit sem szólott Mózes a papságról. Tehát megmagyarázza, ő nem lehetett lévitai pap. Hát ő Júdából származott. De az a fantasztikus dolog, hogy a Melkisedi papságban, ez a papság ez nem nemzetségfüggő. És minden gond nélkül egyszerre lehet király is és pap is az ember. A amit az Ószövetségben nem történhetett meg. Érted? Ott egy király nem lehetett pap. Melkisédek ugye azt láttuk, hogy pap is volt, és király is volt. Szóval ez még, ugye? Hol? Hol történt ez? Még a törvény előtt. Nem lehetett király és pap egyszerre. Ez a melkisédeki papság nemzetségtől nem függ. Uzziás nézzétek meg, 2 Krónika 20-valahány. Áldozni akart király létére, és mi lett a sorsa? Nem. De az új szövetségben Isten egyévé hozza a királyi papságot, a királynak a szolgálatát, tisztségét a papi szolgálattal. Így van? Ezért lehetünk mi is királyi papok, dicsőség az Úrnak. Halleluja! Halleluja! És még inkább nyilvánvaló az, ha a Melkisédek hasonlatossága szerint áll elő más pap, aki nem testi parancsolatnak törvénye szerint, hanem enyészhetetlen életnek ereje szerint lett. Jó, tehát akkor most itt lépésről, hogy értsétek. Még egyszer. A 14-es versben arról van szó, hogy elmondja innentől a 14-es verstől a levélnek a szerzője, hogy miért kellett ez a jobb szövetség, és mi a jobb szövetségnek a lényege. Tehát az első szövetség, első, amit el tudok itt mondani, hogy egyszerre király is és pap is lehet valaki. Mint ahogy Jézus Krisztus. Itt erről van szó. A nemzetség lényegtelen. Értitek? Nem kell, hogy a Lévi családjából szülessél, hogy pap legyél. Születhet suhának, tótnak, bárdosnak, teljesen mindegy. És egyszerre nem csak pap lehetsz, hanem király. Ez volt az első, a 16-os. Itt a második dolog. Aki nem testi parancsolatnak törvénye szerint, hanem enyészhetetlen életnek ereje szerint lett. Mert ez a bizonyságtétel, te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint. Mert az előbbi parancsolat eltöröltetik, mivel hogy erőtlen és haszontalan. Az a különbség Jézus és a lévitai papok szolgálatában, hogy ő nem testi parancsolat szerint lett az, hanem önként, értitek? Szeretetből föláldozta magát. Nem törvény volt számára, hogy ezt és ezt csinálja, hanem ő föláldozta magát enyészhetetlen életnek ereje szerint, a szelleme szerint, mint ahogy mondja a zsidó 10-ben, 19-ben, hogy mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek. Értitek? A szelleme. Megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek, dicsőség az Úrnak. Ő legyőzte a bűnt. A vére sokkal értékesebb, mint a bakok és a bikáknak a vére. Dicsőség az Úrnak. Halleluja! Enyészhetetlen életnek ereje szerint lett. Ez a második. És nézzetek, az előbbi parancsolat eltöröltetik, mivel hogy erőtlen és haszontalan. Ugye itt miről van szó? Arról, hogy megértsétek, tehát a lévitei papság is tökéletes volt. Nem ez volt a probléma. Tehát az is szemléltette a megváltásnak az alapigazságait. Értitek? Az Ószövetség is. Nem azzal volt a baj, de hiányzott belőle a megjobbításhoz szükséges életerő. Nem véletlenül mondja a Róma levélben, hogy a test erőtlen a bűn miatt. Nem volt benne ez a plusz, ez az enyészhetetlen élet, amit mi kaptunk, hogy a szellemünket újjászülte Isten. Nekik nem volt megadva ez. Nem volt benne ez az erő. Ez egy fantasztikus dolog, hogy új szövetséget hozott Isten, és belénk adta az ő szellemét, és szellemi érzékszerveket adott a papoknak. És még egy dolog, és amennyiben nem esküvés nélkül való, mert amazok esküvés nélkül lettek pappá, de az esküvéssel azáltal, aki azt mondanék, én megesküdött az Úr, és nem bánja meg, te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint. Itt eskü van. Itt eskü van. Megmondta Isten, így van, és örökké való főpap vagy. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Ezért jobb ez a szövetség. Ezért lett jobb szövetségnek a kezese Jézus. És amazok jó lehet, többen lettek papokká, mert a halál miatt meg nem maradhattak. De ennek, minthogy örökké megmarad, változhatatlan a papsága. A következő dolog, amiért kellett ez az új szövetség, az, hogy örökké él. Az ottani papok az Ószövetségben mind meghaltak. Ez a pap soha nem hal meg. Soha örökké él. És pontosan emiatt, hogy örökké él, mindenképpen üdvözítheti azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert mindig él, hogy esedezzék ő érettük. A halál miatt ők nem maradhattak meg. Mert ilyen főpap illet vala minket, szent, ártatlan, szeplőtlen, a bűnösöktől elválasztott, aki az egeknél magasságosabbá lőn. Fenn, Most már ez a pap nem a földi szentélyben van, hanem a mennyben, egészen átment a kárpit ketté szakadt, és fölment, drága testvéreim, Jézus, egészen az Isten színe előtt jár közben, ilyen közel, egy méter az atyától, és mondja az atyának, hogy a Pali imádkozott, és hallgass meg Istenem, ilyen közel, nem a földről, ott a szentély, a mennyei szentélyben közel. Ezért jobb ez a szövetség. Ezért hallgatja meg Isten az imáinkat, és a papnak az imáit, mert egyenesen, amikor az Áron imádkozik, amikor Dávid imádkozik, följut a mennybe, úgy nyitul, bement Jézus Krisztus, szabad az út. Nincs fal, nincs válaszfal, nincs közbeeső, senki. Nincs szüksége a mi papunknak arra, hogy napról napra vigye az saját bűneiért az áldozatot, aztán a népért, mert ezt egyszer megcselekedte, maga magát megáldoztatván. Mert a törvény gyarló embereket rendelt főpapokká, de a törvény után való esküvés beszéde örök, tökéletes fiút, ez nem gyarló pap. A mi papunk szent, tiszta, büntelen életet él, tökéletes az áldozata, bátran mehetsz a kegyelem király székéhez. Isten ránéz, ránéz a vérére, és mehetsz. És tudjátok, mit akar a sátán? Azt akarja kihasználni, hogy te ne menj oda elé bátran, de te pap vagy, és bátran mehetsz elé, teljes bizalommal. Isten királyi székéhez mehetsz, lemossa a bűneidet. A lelkiismeretedet megtisztítja, ha te megvallod a bűneidet. Ha a lelkiismereted nincs jó állapotban, akkor nem fog működni a hit. Értitek, miről van szó? Hogyha bűntudat van az emberen, vagy nem vallja meg a bűneit, meg kell vallani, nem arról beszélek, hogy te mehetsz bűnökkel, nem fogadj el az áldozatot. Az áldás úgy működik, hogy az embernek az ószövetség idején oda kellett menni Isten elé. Az áldozatot be kellett mutatnia. Nekünk áldozatot kell bemutatni ahhoz, hogy menjünk az Úr elé. Tehát neked úgy kell bemenni a szentek szentjé, vagy bűn nélkül, hogy megjelenj hallgatva az imád. Amen. Ekkor tudsz átvenni áldást. Nem tudsz átvenni áldást. Hát el van zárva. Azt gondolom szellemi módon, hogyha az ember bűnökben van, és úgy akar Isten elé menni, van egy út. Meg kell térni. Le kell tenni a bűnöket. De a legnagyobb becsapás az, amikor olyan emberek, akik nem élnek bűnben, akik tényleg csak esetleg fájdalmak vannak az életükben, azok az emberek egyszerűen nem mernek oda menni Isten elé. Mivel, hogy azért atyán fiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által. Azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk, új és élő útgyanánt. Ez egy új, egy friss út. Szó szerinti szövegbe. A kárpit az az ő teste által. Lévén nagypapunk az Isten háza felett. Nézd meg, hogy kell elé járulni? Pont az ellentétét teszi az ördög. Hogyha az ember bűntudat károsztatás alatt van. Nem tud oda járulni igaz szívvel. Kész. Már rossz az áldozata. Már nem az ige alapján közeledik Istenhez. Nincs, hogyha nem igaz a szív, nem működik a hit. A hitnek a szelleme. Egy ilyen erőtlenség van az embernek az életében, amiről beszéltem a zsidó levél, a kettő Mózesben, hogy a nem voltak szellemi emberek, nem volt erős a szellemük. Mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. Mit láthatsz itt? Egy nagyon érdekes dolog. A szívben van a lelkiismeret. Mint akiknek a szívük tiszta a lelkiismerettől. Ha bűntudat van az embernek az életébe, károsztatás érzés, vagy meg nem vallott bűn, akkor a lelke erőtlen. A szelleme erőtlen. Mit használ fel az ördög? Tehát a Krisztus testében, hogy nincs bűnmegvallás tisztán, nincs ima meghallgatás. Akkor nincs ima meghallgatás, kész. Azért ne alacsonyítjuk le Istent a mi szintünkre. Bűnökkel nem lehetett az ószövetségben Isten elvenni. Új szövetségben is így van. Ha bűntudat van, károsztatás, nem tudhatni az ima. Nem tudhatni ez a magabiztosság. A hit nem tud működni. Mert nem hisszük el, hogy a bűneink meg vannak bocsátva. És testük meg van mosva tiszta vízzel, tartsuk meg a reménységnek vallását. Tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett, dicsőség az Úrnak. Figyeljetek, ebből a zsidó 10-19-től egészen ideig nem engedhetünk. Ebből nem engedhetünk. Ebből nem engedhetünk. Nem mehetünk lejjebb. Nem. Azt mondjuk, hogy elég. Én bemegyek a szentek szentjébe. Ha szükség van, előtte megvallom a bűneimet. De nekem ott a helyem, bátran, a papok el tudják venni Istennek az akaratát. Bemennek oda, meghallják az Úr hangját. Ebben is hiszek, és ebben is ki akarok tartani. Azok a papok át tudták adni az áldást az embereknek a számára. Dicsőség az Úrnak. Én ebben hiszek, és ezt akarom az életemben. Nem akarok ebben lejjebb szintre menni. Nem akarok. Én azt akarom, hogy valósággal, igaz szívvel, hitnek a teljességével oda tudjak elé menni. És az Úr az én lelkiismeretemet tisztítsa meg. Visszalapozol, ott ugyanaz van a Zsidó 9-ben. Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló szellem által önmagát áldozta fel ártatlan Istennek, megtisztítja a ti lelkiismereteket. Látjátok, milyen fontos a lelkiismeret? A szellemismeret tulajdonképpen? Megtisztítja a szellemismereteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Tehát arról van szó, hogy ha az ember bűnben van, vagy károsztatás alatt van, mind a kettő érvényes, akkor olyan holt cselekedeteket fog tenni, amiben nincs benne Isten. Azért, hogy megfeleljen Istennek. Értitek? Ha bűntudat van, károsztatás, akkor bele fog menni holt cselekedetekbe. A holt cselekedetet úgy tudnám megmagyarázni. Tehát most nem kimondottan a ceremoniális törvényekre gondolok, amit véghez vittek ugye az Ószövetségben, az egész ceremónia, nem. Hanem a cselekedetében, tehát úgy tudnám megfogalmazni, nincs hit. Olyan cselekedeteket hajt végre, amiben nincs benne a hit. A hitnek a szelleme. Olyan cselekedeteket hajt végre, amiben nem arról van szó, hogy a jelleme megváltozott. Én ezt így tudnám ezt így megfogalmazni. És azt mondja, hogy ha ez a holt cselekedet ott van az embernek az életében, akkor nem tud szolgálni Istennek. Nem tud beállni ebbe a papi tisztségbe. A cselekedetek önmagukban nem tudnak bennünket az Isten elé vinni. Értitek? Pont ez a lényeg. Nálunk kell a hit. Aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy létezik. Sőt, megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Dicsőség az Úrnak. És mit vettem észre a Zsidó 9.11-ben, és megy az idő, szerintem mindjárt be fogom fejezni, de ezt mindenképpen el kell, hogy mondjam. Zsidó 9.11. Miről beszél? Ki Krisztus? Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak a főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, nem a világból a sátoron keresztül, nem a bakok és a túlkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be, egyszer s mindenkor a szentélybe, egyszer ment be. Egyszer. Egyetlen egyszer. Örök váltságot szerzett, dicsőség az Úrnak. Tehát ki ez a Krisztus? A melkisedeki papság feje. Azt gondolom. És mi melkisedeki papok vagyunk. Jobb ígéretek alapján, jobb szövetségre elhívva. És ez a pap a jövendő javaknak a főpapja, aki ad. Ezt is fontos megtanulni, főleg a magyaroknak. Az a mentalitás, amiben élünk, az a güri. Meg kell tanulnunk, hogy ő ad, osztogat, ad, odaadta magát. Hát felolvastam pont aztán majd az elején, vagy beszéltem aztán a dicséret alatt, hogy szoktuk idézni, hogy a Róma 8-at, a Róma 8-at szoktuk idézni, de az igének a másik felét azt nem szoktuk. Azt mondja, hogy aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, és itt megállunk, de van egy másik fele. Hát mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Hát itt a másik fele. Jó lenne, erre is ráállnánk, hogy mindent oda akar nekünk adni ez a pap. Figyeljétek, és hogy osztja a javakat? A Szent Szellem által. Ahogy mondja a Korintusba, hogy a Szent Szellem osztogatja az ajándékait. Én azt gondolom, hogy a mennyben ott van a fiú, ott van az atya, és a tiszta áldozatra egyszerűen alig várja az atya, hogy osztogassa az áldásait számunkra. Azt mondja a Szent Szellemnek, Szent Szellem, oszd el ezt a javakat, ezeknek az embereknek a javakat, amiket kértek. Miért? Mert azt mondja, halleluja! Jó a tündére nézni, dicsőség az Úrnak. Azért, mert azt mondja a Jánosban, mit csinálsz? Ezt figyeljétek. Ez egy hatalmas ige. Annyit gondolkodtam ezen. János 14, 16. Eljő amaz az igazságnak a szelleme, és elvezet titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti nektek. Az engem dicsőít majd, és most figyelj, mert az enyémből vesz. A főpaptól vesz a Szent Szellem. Az enyémből vesz. és megjelenti nektek. Tehát miről van szó? A Szent Szellem, az igazság szelleme, hogyha kapcsolatban vagy vele, akkor ő szólni akar. Szól, amiket hall, és meg akarja jelenteni a bekövetkezendőket. Sőt, az áldást el akarja vinni hozzánk, hozzátok. Dicsőít engem, az enyémből vesz, és megjelenti nektek, az enyémből ad. Azt mondja neki, azt mondja a Szent Szellemnek, adjál az enyémből. Vegyél el, és oszd szét az én javaimat az én drága szentjeim között. Dicsőség az Úrnak. Mert azért haltam meg, hogy mindent odaadjak nekik. És a papok áldanak. És ő a legnagyobb pap, Jézus Krisztus. És neked mi a szolgálatod? És nekem mi a szolgálat? Hogy áldjak. Áldjak embereket. Hogy működjön rajtam az áldás. Nekem elegem van abból, hogy nem működik a kézzátétel úgy, ahogy kell. Nekem elegem van abból, hogy nem működik az áttörés. Áldani szeretnék. Szellemi módon szeretnék áldani. Azt szeretném, hogy a szellememből ez az enyészhetetlen élet kiáradna. Mert megértem, hogy pap vagyok. És megértem, hogy ennek működni kell. Tovább fogok ezért imádkozni. A szellemi érzékszervemet beindítom, hogy tudjak áldani. Az áldás az természet feletti. Az Istennek a jelenléte. És felruházza az emberi képességünket. Olyan, mint egy ruha, ami ott volt Józsefen. Rajta volt az áldás. Beviszi az embereket. Az áldás nem a pénz, az csak a következménye. Maga az a szellem, ami rajtad van. És az áldás mindig kapcsolatban van az élettel. Úgy van? Az élet árad. Az élet árad. Az élet árad, amikor egy ember megáll egy másikat. Több élet van bennem, ezért képes vagyok áldani. Ráteszem a kezemet, hogy az enyészhetetlen élet kiáradjon. Bennem is. Működni kell az élet átadásnak. Isten jó. Isten jó, amikor megteremtette az embert, Ádámot és Évát, megáldotta őket rögtön, szaporodjatok, sokasodjatok, növekedés van az áldásban. Ez Isten jelenléte. Ez Istennek az ereje. De tudjátok, a pénz az csak a következmény. Az a következmény. De a lényeg, az Istennek a jelenléte az ember életében. Nézzük meg a 4 Mózest. 4 Mózes 6-ot. És szól az Úr Mózesnek mondván, szólj Áronnak és az ő fiainak, a papok, áldaniuk kell. Nem átkozni, nem ellene beszélni a másiknak, a szájukon áldásnak kell kijönni. Szólj Áronnak és az ő fiainak mondván, így áldjátok meg Izrael fiait mondván nékik. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereád, és adjon békességet neked. Így tegyék az én nevemet Izrael fiaira, hogy én megáldjam őket, dicsőség az Úrnak. Isten jelenlétébe, az ő benne való öröm, megtapasztalásába vezeti be az embereket, elsősorban az áldás. Bevezeti az embert. Az Isten jelenlétébe az áldás. Ha egy emberen áldás van, a valódi áldás van rajta, az kapcsolatban van Istennel. Dicsőség az Úrnak. És nézd, hova viszi? Az arcához viszi azokat az embereket az áldás. Oda viszi, világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad. Belevisz Isten arcának a világosságába. És mi az áldás következő természete? Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereád, és adjon békességet neked. A valódi áldás bevisz a kegyelembe. Bevisz Isten igazságába, és bevisz a békességbe. Dicsőség az Úrnak. Nekem kell ez az áldás. És megadatod, és jogon van erre az áldásra, és neked is jogod van erre az áldásra. Ez egy szellemi valóság. És ha egy emberen áldás van, akkor még a saját képességét is meg tudja Isten áldani. Izgalmas téma a királyi papságnak az üzenete? Ne mondjátok, hogy nem csigáztalak fel benneteket. Ne mondjátok azt, hogy nincsennél most valami, hogy ez egy rossz üzenet. Áldhatsz. Emberekért járhatsz közbe. Halleluja! Dicsőségnek az Úrnak! Halleluja! Most eszembe. Tudjátok, mit mondott Witness Lee az áldáson keresztül? Nagyon tetszett. Ó, rendesen bezsongtam. Azt mondja. Pontosan szeretném idézni, ugye? Azt mondta, tudjátok, mi az áldás? Egy érett személyen keresztül az élet kiáradása. Dicsőség az Úrnak. Ez a jó, amikor a Szent Szellem eszbe jutatja az embernek, hogy miről beszéljen. Érett személy. Van mit átadni. Van mit átadni. És így működik a kézrátétel is, hiszem. Hitből hitbe. Én imádkozok érte, de neki venni kell. Átvétel, átadás. A papok átvesznek és átadnak. De az átadás úgy működik, hogyha az ember, az a másik ember is hitben van, és ha nem jó az áldozata, ha nem tökéletes az áldozata, nem biztos, hogy fog ám működni, de át kell tudni adni. Értsük meg ezt a fantasztikus üzenetet, drága testvéreim. Tiszta, izgalmas. Halleluja. Egyszer kaptam egy igét egy testvérnőtől, az én életemmel kapcsolatban, szolgáltam a kapcsolatban, az is eszembe jutott most. A legnagyobb öröm egy pap számára, királypapnak a számára, hogyha azok a személyek, akiket épít, akiket bátorít, azok tiszták maradnak, szentek maradnak. Hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták Istennek szeplőtlen gyermekei. Az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok a világon. Életnek beszédét tartván elébük, hogy dicsekedhessen majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába. Sem nem fáradtam hiába. És most figyelj! Pál, hát ezt tudtam, miről van szó. Hát ő pap volt, de ha kiontatom is italáldozatként, a ti hitetek áldozatánál és papi szolgálatánál, mégis örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal. Azonképpen ti is örüljetek, és örüljetek együtt velem. Dicsőség az úrnak, papi szolgálat. És az élete végén is egyébként azt mondta. Azt mondja Timoteusnak, szenvedj, végezd az evangélista szolgálatát. Immár én elkövetkezedik a megáldoztatásom, emlékeztek? Teljesen úgy beszélt, mint egy pap. Most az ő ideje jött el. És ezt mondtam múlt héten is, hogy aki igazán őszintén akarja az Urat, szereti az Urat, az megérti, hogy Krisztus testében szolgálni kell. Nem lesz közömbös a testvérek felé. Megérti, hogy az egész életében igen, ki kell öntetni ennek a papi áldozatnak, ennek az ital áldozatnak, az egyházért, a testvérekért. Te, mint pap, a legközelebb vagy most Istenhez, akár hiszed, akár nem. A legközelebb állsz Istenhez. A végcél az, hogy működni tudjunk az átadásban, átvételben. Hogy közben járjunk, hogy imádkozzunk, és Isten javait tudjuk osztogatni mi is.